mintha elfújja a szél, minden ember hazatér.
A Magyar Turisztikai Ügynökség hivatalos podcastja Guller Zoltán vezérigazgatóval.
És a műsorvezetővel, Szújó Zoltánnal. Köszöntöm Önöket! Podcastunkban ezúttal beszélgetünk a nemrég bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv részleteiről, különösen persze azokról, amelyek a turisztikai ágazatot is érintik. Aztán szó lesz a hamarosan megnyíló pályázatokról, a szép kártyát érintő változásokról, és arról, hogy mi lehet a nyári fesztiválokkal. Nemrég újabb, pontosabb, részletesebb információk láttak napvilágot a gazdaságvédelmi akciótervvel kapcsolatban.
Legutoljára arról beszéltünk, hogy a turisztikai ügynökség egy átfogó, komplex javaslatcsomagot küldött be a kormánynak, és most már azt is ugye hivatalosan el lehet mondani, hogy ezeknek a javaslatoknak a döntő részét, szinte mindegyiket a kormány elfogadta. Szeretném azt is elmondani, hogy ez a magyar gazdaságtörténet valószínűleg legnagyobb, legátfogóbb, valóban történelmi léptékű akcióterve, és azt gondolom, hogy a turizmus újraindításához, a munkahelyek védelméhez, a turisztikai szektor támogatásához szükséges valamennyi feltétel adott, vagy adott lesz ebben a csomagban. Az eddig bejelentett intézkedések, amelyeket egyébként további lépések fognak majd követni, mindenféleképpen fontos, szükséges és elégséges mértékű segítséget jelentenek az ágazat újraindításához.
Nézzük meg közelebbről a számokat. Miket érdemes kiemelni ebből a gazdaságvédelmi akciótervből? Melyek és hogyan érintik mondjuk a turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat, az abból élőket?
A gazdaságvédelmi csomag három nagy részből áll. Ebből egyet ugye már múlt héten végig tárgyaltunk. Ez most a második csomag, amit egyébként néhány hét múlva egy harmadik fog majd követni. Most tehát a második csomag legfontosabb eddig ismert részleteiről érdemes talán néhány szót szólni. Beszéljünk először a hitelgarancia tőkeprogramok fejezetről. Itt nagyjából 2000 milliárd forint értékben nyújt a Magyar Nemzeti Bank hitel és garancia programokat. Ugye erről beszéltünk talán legutoljára is, hogy azt gondolom, hogy amit most a turisztikai szektor megél, az alapvetően likviditási kérdés, hiszen ne felejtsük el, az ágazat kibocsátása ma valóban nulla, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan talpra fog állni az ágazat, tehát leginkább arra van szükségünk, hogy a likviditását, az ágazat fizetőképességét fent tudjuk tartani. Nagyjából azt érdemes elmondani, hogy körülbelül az ágazatnak a bankok felé való kitettsége 500 milliárd forint. Felfüggeszti a kormány az idegenforgalmi adó fizetést az év végéig. Kb. 600 milliárd forint összegben nyílnak majd pályázatok a turisztikai szektor továbbfejlesztésére, részben a szálláshelyek korszerűsítésére, részben új szálláshelyek építésére, és nagyon szeretnénk a magyarországi gyógyfürdőknél egyfajta alapinfrastruktúra fejlesztési programot indítani. Ugye azt érdemes itt elmondani, hogy a legtöbb fürdő esetében azért a gépészeti megoldások most már 40-50 évesek. Biztosan meg lesz a helye ennek a forrásnak, új kutakat kell fúrni, rendezni kell gyakorlatilag a vízkezeléssel kapcsolatos technikai problémákat is. Illetőleg egy jó 100 milliárd forint értékben hozzálátunk a kastély és várprogram továbbfejlesztéséhez, tehát ugye az előző uniós ciklusban nagyjából 35 milliárd forintból újult meg Magyarországon számos várkastély. Ez a program fog tovább folytatódni, szintén annak érdekében, hogy még több turisztikai attrakció, turisztikai lehetőség élménykínálat jöjjön létre Magyarországon.
Most pedig essen szó arról az eszközről, amely nagyjából 10 évvel ezelőtt már bizonyította, hogy képes a válságba került belföldi turizmust felemelni.
A 2008-2009-es válságból a magyar turisztikai szektor a Széchenyi pihenőkártyával került gyakorlatilag kivezetésre, innentől indult meg a turizmus dinamikus növekedése. 2011-től van Magyarországon Széchenyi pihenőkártya. Már ez a program a magyar turizmus, a belföldi turizmus motorja lett. Több millió ügyféllel, 220 milliárd forint feltöltést számoltunk a tavaly évben. És azt gondoltuk, hogy ha 2008-9-ben a magyar turizmust a Széchenyi pihenőkártya kihúzta a gödörből, akkor az a jó és helyes megoldás, hogyha a Széchenyi pihenőkártya a 2011-es adó- és járulékszintre kerül vissza. Tehát gyakorlatilag jelentős mértékben csökken az adó- és járulékterre a Széchenyi pihenőkártyának, 2011-es szintre visszakerül, csak személyödemadót kell fizetni a munkáltatóknak, ami azt jelenti, hogy hihetetlenül olcsó, nagyon hatékony javadalmazási formává vált újra a Széchenyi pihenőkártya. Meg is emeltük egyébként a feltöltési lehetőséget 800 ezer forintra, a mai 450 ezer forintra. Mi azt gondoljuk, hogy ahogy 2008-2009-ben most is a belföldutatós motorja lesz a Széchenyi pihenőkártya, sokkal magasabb feltöltést várunk. Én el tudom azt is képzelni, hogy nem 220 milliárd, hanem akár 400 milliárd forint is lesz a Széchenyi pihenőkártyákon, és az összes forrás kivétel nélkül szálláshelyekhez, éttermekhez és attrakciós pontokhoz fog majd eljutni. Jelentős mértékben fog nőni a Széchenyi pihenőkártya, amúgy is hihetetlenül fontos szerepe. Azt képzeljék el, hogy azért ma a belföldi szállásdíj bevétel nagyjából 25% a Széchenyi pihenőkártyán zajlik, és azt gondoljuk, hogy ez a számot még emelni is lehet ez az intézkedéssel.
Sokan kerültek kényszer szabadságra az elmúlt hetekben, számukra is van szerencsére jó hír.
Mindig szeretném újra és újra elmondani azt, hogy a jó hír az lesz majd, amikor a turizmus újraindul, és mindenki újra el tud menni dolgozni. Tehát a kormány nem úgy készül, hogy itt hosszú hónapokon, éveken keresztül valakinek otthon kell majd maradnia, hanem azt gondoljuk, hogy amikor a járványügyi helyzet lehetővé teszi, akkor enyhíteni fog a kormány a mai szigorításokon, és újra megnyílnak majd a teraszok, az éttermek, a strandok és a szállodák. Át kell vészelnünk egy átmeneti időszakot, amihez az előbb felsorolt intézkedések újabb segítséget jelentenek. Közvetve, de szintén segít az, hogy a társadalombiztosítás a fizetés nélküli szabadság alatt is jár azon munkavállalóknak, akiket fizetés nélküli szabadságra küldött el a munkáltatója, azaz továbbra is jogosultak az egészségügyi ellátásra.
Egy rövid időre ugorjunk vissza a közelmúltba. A koronavírus járvány gyors európai terjedése előtt fantasztikus számokat produkált a turizmus. A Központi Statisztikai Hivatal által közölt februári adatok még álomszerűek voltak.
Az egyik szemem sír, a másik azonban nevet. Ugye a turizmus aranykorában, a 2020 előtti időszakban azt mondtuk, hogy évek óta a turizmus növekedésének mértéke az kétszer olyan, tehát kettőször olyan gyors, mint a magyar GDP növekedésének az üteme. A magyar GDP-ről pedig azt mondjuk most már hosszú hónapok óta, hogy az Európai Unióban a leggyorsabban növekvő gazdaság a magyar gazdaság. Tehát onnan indultunk decemberben, hogy kettőször olyan gyorsan növünk, mint a magyar GDP, és január-februárban pedig négyszer olyan gyorsan nőttünk, mint a magyar GDP, ami azt gondolom, hogy példanélküli, történelmi két hónap volt. Valahol egyébként, ha most én egy drámát írnék, valószínűleg én is így írtam volna, mint a Jóisten ezt tette, hogy egy hihetetlenül dinamikus, gyönyörű két hónap után, gyakorlatilag 30 nap alatt az ágazat kibocsátása megszűnt. Viszont azt is gondolom, hogy reményt ad számunkra, hogyha fegyelmezettek vagyunk, hogyha összefogunk, hogyha vigyázunk egymásra, akkor nagyon-nagyon gyorsan meg fogjuk tudni tenni közösen azt, hogy a magyar turizmust újra visszaemeljük oda, ahonnan 2020. február 28-án elbúcsúztunk tőle.
Ami érdekes, hogy ma Magyarországon még ebben a rendkívül nehéz helyzetben is vannak nyitva tartó szállodák, illetve szerencsére fejlesztési programok nem állnak le, sőt.
A szállodák közül a nagy ismert láncok, azt gondolom, presztízsoknál fogva nem zárnak be, nem zártak be soha. Így nyitva van Budapesten jó néhány szálloda, de pont a héten beszéltem Hoffmann Erikkel, egy mátrai szálló tulajdonosával, aki azt mondta, hogy ő se fogja bezárni a szállodáját. Nem fogja hagyni, hogy egy vírus eltérítse őt attól az álomtól, amelyet jó néhány évvel ezelőtt megfogalmazott. És természetesen a Magyar Turisztikai Ügynökség tekintettel arra, hogy biztosak vagyunk abban, hogy ez egy néhány hónapos átmeneti állapot. Biztosak vagyunk abban, hogy a magyar turizmus újra a magyar gazdaság húzóágazata lesz, ezért semmilyen fejlesztést mi nem állítottunk le. Tehát pont egyébként ebből van egyfajta nézeteltérésünk a balatoni önkormányzatokkal, mert én azt szeretném, hogy nyárra fejezzék be a strandok felújítását. Tehát biztosan sokkal nehezebb a kivitelezőt találni, de azt gondoljuk, hogy részben rajtunk is múlik az, hogy mikor fog újraindulni a magyar turizmus. Én végtelenül is őszintén hiszek abban, hogy nyáron a Balatonnál újra turistákat fogunk látni. Abban természetesen van bennem is dilemma, hogy most rengeteg turistát, sok turistát, vagy közepesen sok turistát, de az egészen biztos, hogy a turisztikai ügynökség úgy csinálja a fejlesztéseit, legyenek azok strandfejlesztések, legyen az szálláshelyfejlesztés, legyen az éppen egy csúszda megújítása, mintha mi se történt volna.
Két tinédzserkorú lány édesapjaként muszáj megkérdeznem, hogy mi a helyzet a nyári fesztiválokkal, mi a helyzet azokkal, akik szórakozni szeretnének, és akik szórakoztatni, vagy az ott összegyűlt vendégeket kiszolgálni szeretnék.
Érdekes ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel Magyarországi nyári fesztiválra neves külföldi előadó nem fog eljönni. Ezt most nem tudom hivatalosan bejelenteni, én azt gondolom, hogy nem fognak eljönni. Látszik a bizonytalanság az amerikai, európai popsztárok, rockstárok menedzsmentjében, hogy mi is fog történni. Folyamatosan konzultálunk a fesztivál szervezőkkel. Én azt gondolom, hogy amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a magyar kormány minden támogatást meg fog adni azoknak a nyári fesztiváloknak, amelyek azt gondolom alapvetően magyar művészeket fognak felvonultatni. Elképzelhető az, hogy azt kell majd mondani, hogyha úgy áll a járvánnyal való küzdelem, hogy nem biztonságos, akkor nem lesznek fesztiválok, hiszen az ember életnél azt gondolom fontosabb nincsen. De hogyha alvány esély van arra, és én erre ösztönöztem a Fesztiválszövetség tagjait is, hogy próbáljunk meg világsztárok nélkül, magyar előadókkal nem lemondani a fesztiválokat, legrosszabb esetben is átütemezve azokat. Jó kérdés a Sziget Fesztivál. Nem tudjuk, hogy lesz-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy olyan típusú Sziget Fesztivál, mint tavaly volt, valószínűleg nem lesz. Én nagyon bízom abban, hogy a nyári Balatont még meg lehet menteni, és azt is szeretném itt elmondani, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség összességében a korábbi fesztivál támogatásainak a sokszorosát fogja ebben az évben, ha megtehetjük a járványügyi helyzet okán, kiosztani annak érdekében, hogy minél több olyan program legyen, amely részben nekünk magyaroknak lehetőséget nyújt a szórakozásra, a kikapcsolódásra, de ne feledkezzünk el arról sem, hogy hetek, hónapok óta nincsen fellépés a zenészeknek, a színészeknek, a bábosoknak, a néptáncosoknak, tehát szeretnénk munkát adni a szektorban dolgozóknak is. Én nagyon bizakodó vagyok, hogy nyáron, ha nem is ugyanabban a formában, ahogy megszoktuk, de Budapesten és ország számos pontján nagyon-nagyon sok kisebb, nagyobb fesztivállal majd találkozhatunk.
Abban bízunk, hogy hamarosan újra találkozhatunk, ha egyelőre nem is egy nagy, de legalább egy kisebb, családias hangulatú fesztiválon. Ez persze nem elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynöksége múlik. Az MTÜ azonban abban tud segíteni, hogy önök rendszeresen hiteles hírekhez és információkhoz jussanak. Ezeket megtalálják az MTÜ megújult honlapján, vagy meghallgathatják ebben a podcastban, amely ott van a SoundCloud, a Spotify és számos más szolgáltató felületein. Iratkozzanak fel, hogy ne maradjanak le a következő részekről sem. Most köszönjük figyelmüket, hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Viszont hallásra!
Ez volt a Magyar Turisztikai Ügynökség hivatalos podcastja. Iratkozzon fel a további epizódokért!